Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Ígéret Földje című műsorban. Lukovics Milán vagyok. Ismét dr. Balogh Istvánnal, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem tanszékvezetőjével beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió hallgatójának a körében.
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Az elmúlt alkalommal kicsit általánosságban beszélgettünk a zsidó temetkezési kultúráról, most pedig konkretizáljuk az elhangzottakat, amiről két hete beszélgettünk, és a Kozma utcai zsidó temetőről fogunk hallani, beszélgetni. Mi adja ennek a temetőnek a jelentőségét?
Az elsődleges jelentőségét az adja, hogy ez napjainkban Magyarország és egyébként a régió legnagyobb zsidó temetője. Jelenleg több mint 300 ezer sírhely található ebben a temetőben, és ugye ez a szám csak bővül az eltemetések előre haladtával, hiszen a korábbi sírok természetesen megtartásra kerülnek minden esetben. És ez a temető tulajdonképpen a magyar zsidóság és azon belül a pesti zsidóságnak mondjuk a 20. századi legjelentősebb közösségi emlékhelye, tulajdonképpen funerális központi tere. Tehát például erre jut eszembe egy gondolat, hogy nem olyan régen Békés Csabáról, mártiristen tiszteletről utaztam föl vonattal Pestre, és egy Svájcból hazalátogató másodgenerációs elszármazott idősebb hölgyel beszélgettem, aki például azt mesélte, hogy amikor az ő szülei meghaltak a 70-es években, és ugye akkoriban még azért eléggé rossz irányba haladtak a dolgok, mondjuk így felekezeti szempontból, tehát az ő szülei, akik vallásos emberek voltak, nem igazán érezték a perspektívát. Annak ellenére egy egész életüket Békés Csabán töltötték, hogy őket mégis inkább a örök nyugalomra, a Kozma utcába helyeztessék majd el a gyermekeik, mert hogy nem bíztak abban, hogy ezek a vidéki zsidó temetők vajon fönnmaradnak-e majd a későbbiekben, hiszen akkor még volt egy nagyon erős trend, tendencia ezeknek a vidéki egyszerű kis helyeknek, temetőknek a felszámolására, megszüntetésére, vagy effektív elengedésére, tehát hogy pusztulni hagyására. És akkor például többen voltak ki vidékről, is a Kozma utcába temetkeztek, pont azért, mert azt egy olyan temetőnek vélték, ami biztosan megmaradhat majd.
Milyennek a Kozma utcai temetőnek a története? Mikor alakították ezt ki? Gondolom, kezdetben azért kisebb is lehetett. Biztos van ennek valami érdekes története.
Igen, tehát a Kozma utcai zsidó temető az a legújabb pesti temető, és az egyik legújabb a magyarországiak között is, hiszen a magyarországi zsidó temetők, amelyek ugye folyamatosan léteznek, azok között a legrégebbiek, azok a 18. század közepére vezetnek bennünket vissza. Tehát a tatai zsidó temetőben a legkorábbi temetés az 1740-es évekből származik, és meg is van ez a sírkő, és hát azóta is folyamatos ott a temetkezés. Sajnos az utolsó elhunytott éppen az én professzorom, mentorom, dr. Olá János, korábbi tanszékvezetőnk volt, akit Tatán temettek el. Tehát az 1700-as évek közepétől a magyarországi zsidó temető kultúra az folyamatos. Budapesten azonban, ugye, tehát Pesten később, Budán kicsit korábban engedélyezték a zsidóság letelepedését. Az első zsidó temetőt a budai oldalon, úgy értem, hogy az újkorban, a törökkor utáni első zsidó temetőt, azt a Kő utca, Laktanya utca környékén, Óbudán, a főtér mögötti területen hozták létre. Ugye a Kő utca elnevezés effektív arra utal, hogy ott ugye rengeteg sírkő állt egykoron, és ugye a zsidó temetőknek ez az, hogy effektíve kövek töltik meg. A nem zsidó látogató, vagy a nem zsidó néző számára már akkoriban feltűnő volt ugye a keresztény temetőknek a meglehetősen naturalisztikus, fás, bokros képével szemben. Ugye a zsidó temetőben tilos bármiféle terményt hozó fának a terményét hasznosítani, ezért is viszonylag sivárnak tűnhetnek ezek a temetők, és egyfajta kőkertnek nevezhetjük ezeket néprajzos megfogalmazás szerint. Tehát ott volt az első nagyobb zsidó temető, később a pesti oldalon két kis zsidó temetővel indult a temetkezés a mai Váci út belső szakaszán, a Lehel tér környékén az első, kicsit följebb a Dózsa-György út a zsinagóga épületének közelében állt a második temető, ezeket viszonylag későn sikerült csak felszámoltatni, beteltek, de még tovább léteztek egy ideig, és ezzel párhuzamosan már elkezdődött a temetkezés a Salgótarján úti zsidó temetőben 1874-től. Az is viszonylag gyorsan betelt, hiszen ez volt a boomja ugye a magyar zsidóságnak a 19. század utolsó harmada. Nagyon sok volt ugye akkorban a temetkezés, ezért már 1893-ban megnyitották a Kozma utcát. Amire azért is nagy szükség volt, mert ugye egyrészt a Salgótarjáni úti temető nagyon gyorsan betelt, másrészt pedig erős volt a városnak a nyomása a hitközségen a régi temetőknek a felszámolására, hiszen ugye a keresztény temetőket, ugye a belterületi temetőket gyorsan számolták fel, ugye a Németföldi úton, vagy mondjuk a régi Váci úton is állt egykor keresztény temető a Lehel-csarnok környékén. Ezeket könnyedén sikerült felszámoltatni, ezek nem ütköztek ellenállásba. A zsidóságot azonban évtizedeken keresztül kellett tulajdonképpen presszionálni, hogy végül átvitesse a halottait a Kozma utcába. Ez az átszállítás tulajdonképpen képezi a Kozma utcai zsidó temető legrégebbi és egyben a legértékesebb rétegét. Tehát, hogyha a mai magyarországi utazó, turista Európába kirándul, akkor a leggyakrabban meglátogatott és világszerte az egyik legismert temető, ugye az a prágai zsidó temető. Tehát ez az, amiről a legtöbbeknek van mondjuk zsidó temető képe, ha valahol kirándulnak. Na most ez a temető, ez a régi Váci úti temető, ha megmaradt volna, akkor ugyanilyen érték lehetett volna itt a város belső szövetében egy több rétegben rátemetett és gyönyörű egységes temetőkép. Ismerjük a korabeli felvételeket, amelyekről kirajzolódik ennek a temetőnek a környék legjellegzetesebb kőanyagából, az úgynevezett gerecsei vörös mészkőből készített sírkövekbe álló temetőképe, ami egy ilyen nagyszerű egységes képet mutatott, formailag, méreteiben is nagyon harmonikus volt ez a temetőkép. Na most ez az, ami tulajdonképpen megsemmisült. A sírok egy részét csoportosan, más részét egyénileg szállították át a Kozma utcai temetőbe. Ezek egy részénél a sírköveket is megőrizték, de az mondjuk a kisebbség, a nagyobb része az tulajdonképpen megsemmisült. Ami ugye a zsidóságnak vallási okból fontos volt, hogy a földi maradványok kerüljenek biztonságos helyre, ezek egy része tulajdonképpen hát tömeg közös sírokba került, mondjuk így közös sírokba a Kozma utcában. Az egyéni sírok azonban megvannak, és ezek nagyon-nagyon izgalmasak, hiszen ezeken keresztül mégiscsak kirajzolódik ennek a Kozma utcai temetőnek a legkorábbi, tehát a budapesti, a pesti zsidóságnak a legkorábbi rétegének a funerális kultúrája.
És aztán hogyan alakult a többi zsidó temetőnek a sorsa? A Salgótarjáni út megvan, vagy azt is átvitték a Kozma utcába, ha jól tudom?
A Salgótarjáni úti temető az megvan, bár temetések ide és oda egyaránt történtek, tehát hogy azért ezek, annak ellenére, hogy a zsidóság ahhoz ragaszkodik, hogy az elhunytnak békében kell nyugodnia ott, ahova őt eltemették, ennek ellenére azért főleg ezeknél a városi temetőkben ez nem mindig volt garantálható, és kénytelenek voltak egyes sírokat többször is mozgatni, tehát egyes elhunytak földi maradványait többször is mozgatni. Tény az, hogy a Salgótarjáni úti temető az tulajdonképpen 1874-től a századfordulóig elsősorban terjed a legjelentősebb emlékanyaga. Ugye az akkoriban elhunyt Vody Áner, ugye könyvkereskedő, vagy a Cvak család, Weiss Manfred családjának a síremlékei, akik mondjuk később temetkeztek ide, de reprezentatív okokból is ragaszkodtak a Salgótarjáni úthoz. Kezdetben tehát a Kozma utca mondjuk így ilyen kvázi azok számára adott lehetőséget, akiknek nem volt különlegesen anyagi lehetőségük a betelő Salgótarjáni úthoz, és később, ugye, amikor a Salgótarjáni effektíve megtelt, akkor már a korabeli elit síremlékei is, ugye részben kripták, részben jelentős, tehát vagy mauzóleumok, és részben pedig nagyméretű síremlékek formájában, ugye sportolóktól kezdve művészek, jelentős vallási és közéleti szereplők síremlékei is már a Kozma utcába kerültek, és ugye ha manapság ugye temetkezésről hallunk, tehát a legtöbbeket ma a Kozma utcába temetik Budapesten.
A utcának milyen részei vannak, vagy milyen állapotban láthatjuk ezt most, hogyha valaki veszi a fáradtságot és ellátogat oda?
szabad a bejárás, tehát mondjuk annyi a nehézség, hogy ugye a villamos az csak minden második 28-as megy el a temetőig, tehát azt úgy ki kell számolni, hogyha az ember mondjuk BKV-vel szeretne eljutni, különben gyalogolhat a Kozma utcai végállomástól egy megállónyi szakasz, de hát végül is az nem sok. Szabad a bejárás a temetőbe, megtekinthetők a síremlékek. Én ajánlom megtekintésre ezt a gyönyörű kriptasort, ami a temető fala mellett két oldalt húzódik. Egyébként maga a szertartási épület is egy rendkívül látványos alkotás. Magán a temetőn belül, hát mondjuk az a rész, ahová gyakran járnak, az jól bejárható, tehát ennek a gondozottsága az mondjuk megfelelő. A hátsóbb részek, ahol mondjuk nagyon régóta nem történt temetés, nem nagyon vannak hozzátartozók az elhunytaknál, ott hát sok esetben azért erős dzsungellel kell megküzdeni a látogatónak. Például ennek a 19-es parcellának a takarításán dolgoztunk nem olyan régen, egy ELTE hebraisztika, az Orzse különböző szakjainak hallgatóiból, oktatókból és a barátaikból álló csoport gyűlt össze júniusban, hogy elkezdje ennek az úgynevezett 19-es parcellának a megtisztítását, ahol a legkorábbi áthozott sírok, síremlékek találhatók, mert azért ez a rész, ugye ez már nem látogatott, viszont a síremlékek rendkívül izgalmasak. Ami különleges mondjuk a Kozma utcában, és mondjuk országos szinten ilyet más zsidótemetőben nem találunk, az a hamvasztottak részére kialakított parcella. Ugye a zsidóságban a hamvasztás az vallási okokból tiltott, hiszen a cél az, hogy az elhunyt az eredeti állapotában nyugodhasson a feltámadásig. Na most a 70-es években az Állami Egyházügyi Hivatal nyomására a Kozma utcában is lehetővé kellett tenni az urnás temetkezést, és ezért akkor tulajdonképpen egy kvázi nem megszentelt föld ez, tehát a temetőnek egy átjárható, de nem a temető területéhez, tehát szervesen ilyen értelemben hozzátartozó terület ez, ahol kialakították ezeket az urnás, kisméretű urnás sírhelyeket, mert sokan voltak olyanok, akik ragaszkodtak ehhez. Na most ez betelt, és attól kezdve új sírhelyek kijelölésére már itt nincs lehetőség, csak a meglévő sírhelyekbe való utólagos urna elhelyezést még azt lehetővé teszik. De hát nyilván ennek a száma már azért limitált. Nekem is volt egy olyan idős hölgy, aki Békés megyei származású holokauszt túlélő volt, hosszú életet élt, 93 éves korában halt meg, és nem volt hozzátartozója, és hát engem kért meg a gondozója az ő temetésének az elintézésére, ami ugye hát nem volt egyszerű, hiszen ő is ragaszkodott az urnás temetkezéshez, viszont szerencsére megvolt a sírhely megváltásának, a nagyon gondosan megőrzött 70-es években halt meg a férje. A cédulája is akkor tulajdonképpen abból kiderült, hogy ez a sírhely az ő részére fenn van tartva, és persze nem volt ilyen esetben, hogy a rabbi nem vehet részt a szertartáson, tehát tulajdonképpen mi végeztük a búcsúztatást, és a temető az csak az urna elhelyezését biztosította.
Rögtön kialakították ezt a Kozma utcát, vagy más zsidó temetőt, hát gondolom valahogy bekerítik, vagy kijelölik a területét, és akkor történik ennek a temetőkertnek valami fajta megáldása, vagy fölszentelése, tehát van valami szertartás, ami ezt temetővé nyilvánítja, vagy egyszerűen csak elkezdik a temetkezést, és akkor ez adja meg a helynek a méltóságát.
Hát ilyennek, megmondom őszintén, szöveges vagy írásos nyomát külön nem olvastam, tehát vagy avató szertartás mondjuk, de hát ennek liturgiája, ennek effektíve, tehát konkrét liturgiája nincsen, de egy avató szertartás keretében történik a temetőnek a megnyitása. Ugye ez történt a Kozma utca esetében is, ahol ez a Váci úti temetőből áthozott rabbiknak az ünnepélyes eltemetésével, újra temetésével történt meg tulajdonképpen a temető megnyitása, felavatása. Tehát, hogy a hírekből ismerjük egy ilyen ünnepélyes szertartásnak a megtörténtét, de hát ilyen konkrét formális aktus ennek nincs meghatározva.
A Kozma utcában akkor beszéltünk róla, hogy találhatók szép mauzóleumok, családi sírhelyek. Ezek úgy körülbelül hogy néznek ki, hát amennyire így a szavakkal ez leírható, hogy a rádióhallgatók számára valamiképpen elképzelhető legyen.
Tehát mivel ez egy neológ temető, ugye ez a budapesti Magyarországi Zsidó Hitközség szövetsége, és a budapesti Zsidó Hitközség által fenntartott temető, amúgy ugye egy neológ ernyő szervezet alapvetően, ezért itt a sírok, legújabb sírok, azok nem nagyon térnek el a nem zsidó temetőkben található síroktól, tehát ma már ugye a minimalizmus miatt, ugye itt is csak a személy, az elhunyt neve és a dátum szerepel, azzal a kiegészítése, hogy ez megtörténik, általában a név szerepel héberül, és a kezdő valamint záró formula ugyancsak szerepel a síremlékeken, de maga a sírkő formája az a nem zsidó temetőben is megszokott egyszerű. Ugye most nagyon terjed ez a márvány, fényes, szürke, fekete, bordós színezetű márvány, ez a jellemző a zsidó temetőkben is, ez a sematizálódás, ha mondjuk így. A régebbi síremlékek azért ennél lényegesen érdekesebbek. A kripták között például jelentős Lajta Béla által is tervezett alkotásokat találhatunk, tehát komoly művészettörténeti értékkel bíró síremlékeket, sírboltikat is találunk a temető területén. A kripták maguk azok tulajdonképpen a nem zsidó temetőkből ismert formát követik, hiszen ezek nagypolgári családoknak a sírhelyei, akik nyilván az elvárásokhoz, a korabeli sztenderdekhez igazodtak.
Láttam képeket egyik-másik ilyen mauzóleumról, és egy szép mozaik díszítést lehet látni, meg kőfaragást, tehát hogy milyen díszítő elemek, vagy milyen szimbólumok, amikkel a Lajta Béla is dolgozott, vagy akár más tervezők.
Elsősorban ugye a század elő, tehát itt a szecessziónak a hatását láthatjuk például a Schmidl családnak a síremlékén, amely egy gyönyörű szép mozaikokkal kirakott síremlék. A szimbolika ugye főleg a szecesszió hatására ekkoriban visszahozza azokat a régi zsidó motivumokat, amelyeket a korábbi évszázadokban mondjuk a vidéki zsidóság rustikusabb, népiesebb formában épített be a saját funerális, vizuális arculatába, ugye ezek a különböző állatábrázolások, amelyek mondjuk a árje, az oroszlánra utal, vagy a hirs, ugye a németes név, ugye jiddis dajcson keresztül került be a zsidóság névhasználatába, a jiddis nyelven keresztül ugye az a szarvasra utal. Tehát ezek a szimbólumok, ezek újjászületnek immáron magas szintű művészi hitelben. Vagy említhetek egy nagyon különlegeset, a szabadságharc, 1848-49-es szabadságharc zsidó hősei emlékére állított emlékjel stélére például az állítás időpontjához nagyon közel, frissen előkerült, a Szentföldön megtalált pecsétnyomón található oroszlán motívumot emelték át. Ugye Júda oroszlánja a hősiességnek, ugye Júda ilyen értelemben ugye a katonai rátermettség, ugye Dávidra utal, átvitt értelemben ez a szimbólum. Tehát ez a motívum pontosan abban a formában került kivitelezésre a 48-as hősök emlékjelén, ahogy az ókori pecsétnyomón akkoriban előkerült a század előn. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye magyar hősökre, tehát ugye akkoriban ugye ez nagyon erős volt ugye az asszimiláció hatása, tehát a magyar szabadságharc zsidó hőseire emlékezünk, és mégis beletesz a zsidóság egy olyan archaikus motívumot, ami ugye ennek a közösségnek mondjuk erre a hősi múltjára is emlékezik egyúttal. És mindez egyébként egy szecessziós növényi ornamentikás keretben, ahogy az mondjuk az akkori síremlékeken ugye a magyaros motívumok között megszokott. Tehát a kettő nagyon izgalmasan ötvöződik.
Jelentő személyiségek, akik el vannak temetve ebben a temetőben, nyilván nagyon sokan, de hát hogy egy párat ki tudnánk emelni, akik valamiképpen a pesti zsidó közösséget is fémjelzik, vagy a történetét így összefoglalják.
Tulajdonképpen minden korszakból, a 20. századról beszélünk nyilván, tehát az áthozott rabbik között mondjuk a legkorábbi pesti rabbik és budai rabbik, Varman Izrael, Oppenheimer Simon, Kunitzer Mózes sírjai, például nemzetközi jelentőségű zarándokhelyek is egyben a zsidóság számára. Hogyha valaki kilátogat a Kozmócai temetőbe és megtalálja ezeket a sírjeleket, elég könnyen oda lehet jutni egyébként, központi útvonal vezet ezekhez a sírkövekhez, akkor azt figyelheti meg, hogy például az Oppenheimer sírnál egy fedett építmény áll rendelkezésre, hogy az imádkozó ugye az adott időpontban bármilyen időjárási viszonyok között is kényelmesen mondhassa el a halottakhoz szóló imáját, és például a sír emlék két oldalán fémből az eredeti szarkofág jellegű vörösmészkő sírkő két oldalára ráaplikáltak ilyen postaládaszerű réseket, Ugye a kvitlik az úgynevezett cédulák elhelyezésére, ahogyan a szokas a Szentföldre látogató, a Siratófalhoz ellátogatva is kéréseinket írott formában a Siratófal tégla kváderkövei közé helyezni, úgy a nagy rabbikhoz is, akiket cadikként tisztel a zsidóság. Ez a cadik, ez mondjuk szentnek fordíthatnánk, de mondjuk ez nem teljesen pontos fordítás. Tehát akik mondjuk a legtiszteltebb személyekként tekint, akiknek a közbenjárását kérheti az örökkévalónál a megemlékező. Tehát, hogy ilyen típusú rések vannak kialakítva, ahová a kvitliket elhelyezhetik a látogatók, zarándokok. Emellett ugye a későbbi korszak halottai is ott vannak, ott van például Komjáti Béla, ott van Hajós Alfrédnak egy gyönyörű, nagyméretű fehér márvány családi síremléke. Jelentős művészek. A 20. század második felének teljes rabbi generációi, így a Seiber Sándor nevét említem, vagy Schweitzer József, legyen áldott az emlékük, mind egyaránt a Kozma utcai temetőben nyugszanak. A közelmúltban elhunytak Heller Ágnesre gondolhatunk például, vagy Ungvári Tamásra, ugye az ő temetésük is a Kozma utcai zsidó temetőben történt.
Ezekről a régi rabbikról egy kicsit meg tudnánk emlékezni, hogy mit lehet róluk tudni, hogyha tényleg ennyire világszinten köztiszteletben állnak. Egyikről, másikról. Tudná egy kicsit mesélni?
Ami fontos ezeknél a rabbiknál, ugye, hogy a pesti zsidóság a Budapest környéki budai és részben a vidéki földbirtokokon élő hagyományos zsidó közösség életformából kiszakadt tagjaiból szerveződött meg ez a pesti zsidó közösség. És az ő vezetésük alatt vált tulajdonképpen ugye a fokozatosan fővárossá váló Budapest, majd később ugye Egyesülő Pest és Buda és Óbuda zsidósága egy városi, fővárosi, és hát elsősorban modernizálódó zsidó közösségé. Tehát ezek a rabbik voltak azok, akik ezen az úton ezt a zsidó közösséget végvitték. Ők voltak azok, akik például ugye fölépítették a Dohány utcai zsinagógát, vagy ennek a rabbiai voltak, ugye Varman Izrael például. Tehát nagyon nagy változás volt ugye a pesti zsidóság életében, hiszen egy különleges utat kínált az asszimiláció lehetősége, a beilleszkedés, a magyarrá válás lehetősége, és ennek a fokozatossága, ugye a nyelvváltás, az életmódváltásnak az útja tulajdonképpen végigkövethető ezeknek a rabbiknak a működésében is. Tehát, hogy míg például Oppenheimer Simon sírja, ugye, az tulajdonképpen azért az ortodox zsidóság számára jelent zarándok helyet, addig a későbbi generációk azok már elsősorban a magyarosodást képviselték, és a zsidóság asszimilációját hirdették, illetve segítették, bevezették ugye a német, majd utána a magyar nyelvű prédikációt, ugye elterjedt a zsinagógákban az orgona használat a neológ zsinagógákban, ugye a két tornyú zsinagóga formailag is igazodott a keresztény szakrális tereknek a formai jellegzetességeihez. Tehát, hogy ez volt az, ami az ő jelentőségüknek tekinthető.
Igen, valamiképpen ugye a temetőben még megfigyelhető a 20. századi zsidóságnak a hányatott sorsa, története, akár a 30-as évekre, ha gondolok, akár utána, hát természetesen a második világháború szörnyűségeire, illetve azért a kádárkorszak, Rákosi kádárkorszak sem kedvezett a vallási közösségeknek. Tehát, hogy ezek a közelmúltunknak a történelmi korszakai vajon lecsapódnak-e valahogy, vagy láthatóak-e?
Igen, hát a Kozma utcai zsidótemető képezi tulajdonképpen a Magyarország zsidóság legjelentősebb emlékhelyét, közösségi szempontból is. Egyrészt a temető központi helyén található az első világháborús hősök emlékműve. Van egy külön parccal egyébként, ahol egyéni sírhelyek is vannak, amelyek nem olyan régen felújításra kerültek egy országos program keretében. És emellett itt található egy hatalmas csarnok, ahova tulajdonképpen, hát nem teljességre törekvő módon, de az ország rengeteg zsidó mártírjának a neve került fel ennek a csarnokonak az oszlop soraira, és ennél az emlékhelynél történik minden évben a zsidó új év Rosh Hashanát megelőző vasárnapon a közös megemlékezés a közösség elhunytjairól. Az új év előtti időszak, új év és Jom Kippur, a hosszú nap előtti időszak, az a zsidóságban a halottak meglátogatásával összefüggő időszak, tehát ilyenkor önvizsgálatot tartunk, és ilyenkor látogatjuk meg más alkalmak, ugye évfordulók mellett is az elhunytak sírját, és ugye ilyenkor emlékezünk meg azokról is, akinek adott esetben nincs sírhelye, mert nem tudták, tehát vagy nem ismert a sírhelye, vagy megsemmisítették a földi maradványait, a testét. Így ezért ez a közös megemlékezés ilyenkor ezen a nagy téren történik ennél az emlékhelynél, valamint itt találhatók a nyugati határvidéken meggyilkolt Radnóti és sorstársainak tehát a tömegsírokba belőtt kőszeg vidékén elhunytaknak a mártíroknak az exhumált és újra temetett tömegsírjai tulajdonképpen, ugyancsak a Kozmócai zsidó temetőben találhatók. Hát a későbbi időszaknak ugye a hatásaként említettem ugye a hamvasztó parcella bevezetését a 70-es években, és hát ugye fokozatosan egyszerűsödnek a síremlékek, ami ugye az asszimiláció útja, hát a vallásosság csökkenésének a mértékét is jelzi helyenként, ugye nem csak a modernizációt, hanem ugye effektíve ragaszkodik a zsidóság a Kozma utcában történő temetéshez, de ragaszkodott és ragaszkodik azóta is, de sok esetben már a sírkövekről azért az derül ki, hogy a hozzátartozók nem rendelkeznek már azzal a vallási műveltséggel, ami a korábbi síremlékek esetében jellemző volt. Vagy mondjuk egy jellegzetesség mondjuk az elhallgatásról Gergely Ágnesnek a verse a Kozma utca 6, ami ugye arra reflektál, ami egy régi trend volt a korabeli sajtóban a 70-es, 80-as években alakult ki ez a trend, hogy nem írták ki, hogy a zsidó temetőbe temetnek valakit, csak az szerepelt az elhallgatás helyének, hogy Kozma utca 6. És ennek az elhallgatásnak, ugye, ami összefüggött ezzel a korszakkal, ez egy nagyon megrendítő vonása, és erre reflektál ez a vers, amikor azt mondja, hogy több vagy te, mondja Gergely Ágnes, több vagy te, mint Kozma utca 6, mint egy szám, meg egy utcanév. Tehát, hogy mondjuk ez a vers, ezt nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek elolvasásra. Nagyon sokat visszaad arról az érzésről, ahogy ezek a generációk akkoriban éltek.
A betonból öntött síremlékek is jellemzők, nem egy magyar temetőben, tehát, hogy valamiképpen a szocializmusnak ez a kispénzűsége, hát biztos, hogy valahogy lecsapódott a zsidó temetkezésen is. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy hát itten ugye egy városi zsidóságnak a temetőhelyéről beszélünk. Biztos, hogy ez a városi populáció hát nagyon különböző mesterségekkel foglalkozott, hogy valamiképpen ezek a mesterségbeli sajátosságok vagy szimbólumok megjelennek-e? Vagy ez nem érdekes?
Hát ez városi közegben már nem jellemző. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy egész Magyarországra ez a fajta nagyon folklorisztikus korszak vagy időszaka mondjuk egy közösségi életformának nem nagyon jutott már el. Tehát ilyen típusú szimbólum használat az mondjuk az északkeleti ország részben, vagy mondjuk Csemorva területeken nagyon jellemző, ott gyakran találkozhatunk ilyenekkel, de mire ezek a zsidó közösségek Magyarországra érkeztek a 18. század, 19. század fordulóján, addigra már annyit modernizálódott a sírkőfaragás, ugye megjelenik fokozatosan, megjelennek a historizáló formák, hogy tulajdonképpen a szimbolikából ezek a fajta jelképek kikopnak. Később ugye már nem ilyen indítatásból mondjuk dekorációs elemként, vagy jelzésként, ugye mondjuk a modern kornak a kreativitása hozza vissza, például egy-egy sírkövön, amit nem tudok pontosan megmagyarázni, egy autó alakja látható. Tehát vagy egy autóversenyző, vagy valami ilyesmi, de nem derítettem még ki, már sokszor elhaladtam emellett a sír mellett, ez egy unikális dolog ebben a temetőben. Régi egyébként, valamikor a 60-as, 70-es évben állították ezt a síret, egy sportautó látható talán ezen a síremléken, úgy emlékszem. De tehát mérnökök sírján itt ott találkozhatunk a foglalkozásra utaló szimbólumra, de ez nem az a fajta folklorisztikus forma, mint ami a régi temetőben volt.
Mi a jövője a Kozma utcai temetőnek? Tehát van-e benne hely? Mi lesz, ha megtelik? Egyáltalán a gondozás, a fenntartása mennyire megoldott? Tehát valamiképpen így a jelene jövője, hogy áll ennek a fontos temetőnek?
Tehát ahogy említettem, a Budapesti Zsidóhitközség gondoskodik a temető fenntartásáról. Az a része a temetőnek, ahova járnak látogatók, ott bejárható a terület, illetve a legközelebbi rész az jól gondozott. Illetve, hogyha valaki olyan sírhoz szeretne ellátogatni, amelynek a területe már eléggé elhagyatott, vagy nehezen bejárható, akkor azt is lehetővé teszik a bejutást az adott sírhoz, tehát ezt biztosítják. A terület még van, tehát fokozatosan nyitnak meg újabb és újabb parcellákat, A temetkezési struktúra az elég sajátos, mert ugye bővítették a temető területét, tehát például ez az említett 19-es parcella, ahol a legkorábbi sírokat helyezték el, ez az egykori temető határon volt, ma már ez a temetőnek egy belsőbb részét képezi. Tehát látszik a bővítés iránya, de tény az, hogy van hely a temetőben, és egyébként mögötte ugye egy hosszú erdősáv húzódik, tehát messze vagyunk még attól, hogy a Kozma utcai temető beteljen, de elvileg hát azért van még ott hely. Hatalmas terület, tehát ha valaki gyalogosan elindul, a temető közepéig eljutni a főbejárattól, az egy majdnem fél órás séta. Tehát ez egy tényleg nagyon nagy terület.
Van még valami, ami elmondható erről a Kozma utcai temetőről, ami nem jutott eszembe, amit nem kérdeztem meg, de hát azért mégiscsak hozzátartozik ahhoz, hogy ha erről beszélgetünk, hogy nehogy itten említés nélkül maradjon.
Hát én mindenféleképp ezt a legkorábbi emlékanyagot hangsúlyoznám, ebben nagyon jelentős turisztikai potenciál lehetne. Tehát jó szervezéssel ennek a régi emlékanyagnak a megfelelő karbantartásával, és mondjuk emellett ugye mondjuk a Lajta Béla sír emlékek megfelelő megjelölésével, tájékoztató táblák kihelyezésével, ugye a modern QR kódos megoldással például, ugye ma már a mai fiatalok már nem tudnak térben tájékozódni, nekik ott a GPS. Tehát a térkép nekik már nem információ. Vagy mondjuk a külföldiek is, hát nehezen tájékozódnak, aki először érkezik egy ilyen hatalmas temetőbe. Tehát hogy nagyon-nagyon praktikusan ki lehetne ezt modern módszerekkel alakítani, hogy megfelelő karbantartás mellett ezeknek a különleges emlékhelyrészek, sírcsoportoknak a bejárhatósága valahogy bekerüljön a köztudatba. Tehát ugye a Dohány utcai zsinagóga az egy világszenzáció, a látogatottsága hatalmas. A Salgótarján úti temetőt azt most kezdik ugye újra felfedezni, de már annak is növekszik a látogatottsága, az ismertsége. Ehhez képest a Kozma utca méltatlanul elfeledett, holott sokkal régebbi emlékanyag található benne, mint a Salgótarjáni úti temetőben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valamiben van perspektíva a jövőre nézve, akkor egyrészt turisztikai szempontból, örökségturizmus szempontjából ez egy nagyon érdekes emlékanyag, ugye genealógiai szempontból nagyon izgalmas világszinten, hiszen ezekhez a sírokhoz rengeteg családnak lehet kötődése, és a zsidóságban a genealógia kutatás nagyon népszerű. És hát nyilván mindez a fajta népszerűség segíthetni ennek az emlékanyagnak a folyamatos gondozását és karbantartását is. Úgyhogy én ennek drukkolok, hogy ez a jövőben minél jobban haladjon.
Kedves hallgatóink, ismét elérkezünk a műsoridőnknek a végére. A Kozma utcai zsidó temetőről beszélgettünk, és csak arra tudunk biztatni mindenkit, hogy egyszer akár egy szabad napot, fél napot szálljon rá, és egy szép kis kirándulás lehet ennek a fölkeresése.
Az egyetlen fontos dolog, ugye, hogy férfiaknak csak fedett fővel szabad a temető területére belépni.
Köszönjük, igen. Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Balog Istvánnak, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem tanszékvezetőjének. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg a Kozma utcai zsidó temetőről, és egyáltalán a mai magyar, illetve a elmúlt évszázad, bő évszázad magyarországi zsidó temetkezési kultúrájáról. Hát további jó munkát kívánunk, és még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról. Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!